Vissza is tértünk, jó reggelt a később ébredőknek. Egészségkód című műsorunkból szemezgetünk a folytatásban. A világjárvány rengeteg változást hozott az emberek életébe. Ennek egyik szegletét ragadja ki a Holnap című könyv. Erről lesz szó a következő percekben. A könyv szerkesztőjével, dr. Kapitány Fővény Máté szakpszichológussal, a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karának adjunktusával Marosi Viktor beszélget. A műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium vezetője.
A félelmek, a bizonytalanság, a pszichés levertség, magatartásbeli változások, ezek mind-mind egyértelmű következményei a világjárványnak. Ezek ugye kimondottan olyan súlyos társadalmi problémákra vezetnek, amiknek nagy jelentőséget tulajdonítunk és beszélünk ezekről a dolgokról, viszont lehet, hogy nem eleget. A könyvben végül is körülbelül ezekről van szó, ha jól emlékszünk.
Így van, ugye annyi kiegészítése, hogy a könyv az valamennyire tudatosan is került-e a Covid témáját, meg van említve benne, de hogy ennél azért sokkal általánosabb dolgokban is próbáltunk mi gondolkodni, meg hát főleg trendekben is, azt, hogy most a következő években milyen járványok, hogyan fogják még pluszban átalakítani az emberi magatartást, meg az emberi kapcsolatokat, arról még nem nagyon tudunk, de tény, hogy a Covid az abszolút átírta mindazt, amit az emberi kapcsolódásról, meg igazából az örömforrásokról tudunk, vagy gondolunk.
Az, hogy a járványnak tulajdonképpen most már a egy éve, másfél éve nagyjából vége, tudjuk, hogy időnként visszajön az életünkbe, de talán olyan intenzitással, mint korábban nem. Ez visszarendezett valamit, vagy akkor az életünk és a szociális kapcsolataink beálltak egy újabb vágányba, és most már azon haladunk tovább?
Én egyébként azt tapasztalom, így akár a hozzám forduló emberek, akár csak így magánéleti szinten a magánbeszélgetéseimből, hogy nagyon sok mindenki úgy tekint erre a Covid-ra, mint egy ilyen rossz álomból való felébredése, rossz emlékre, amivel nem akar foglalkozni. Tehát én látok egy olyat, hogy mint ami sem történt volna, sokan úgy tekintenek erre.
De ez lehetetlen.
És időnként mondjuk van egy hír, vagy van egy ilyen személyes tapasztalat, hogy megint van egy hullám, egy újabb felerősödés, akkor meg azért nagyon erősen fel tudnak erősödni azok a szorongások, amik a Covid idején az élen voltak. Tehát igen, bár ugye túl vagyunk rajta, de sokakban szerintem ott lappang az ettől való félelem, meg az ezzel való szorongás.
Az, hogy a világunk már a Covid előtti időszakban is elképesztő tempójúra pörgött fel, és nagyon átalakultak a szociális kapcsolataink, arra Covid tulajdonképpen csak így hab volt a tortán, és még egy nagyot rúgott a világunkba, vagy ez a dolog a Covid nélkül is ebbe az irányba ment volna tovább? Hogy látja ezt egy kutató?
Én abszolút úgy gondolom, meg egyébként mások is, tehát elég sok tanulmány szól erről, hogy a Covid az gyakorlatilag megteremtette világszinten annak a kontextusát, hogy a digitalizáció ténylegesen invazívvá váljon, tehát ténylegesen így átszője a mindennapokat. Nyilván számos technológiai fejlesztés évtizedek óta tart, és egyébként is a világunk a digitalizáció irányába mozdult el, most már jó ideje, de mondom, a Covid teremtette meg ennek a kontextusát. Most gondoltunk itt akár a telemedicinának a térnyerésére, hogy egyszerűen elkezdtek kutatócsoportok, szakemberek foglalkozni azzal, hogy hogyan lehet távgyógyítást végezni, akár a prevencióban, az oktatásban, tehát hogy minden fronton gyakorlatilag megjelentek, akár a home office-re, hogyha gondolunk, tehát az élet minden területén megjelentek azok a megoldások, amikre én azt gondolom, hogy például a Covid időszak nem csak hogy az alkalmat, hanem a szükségességét is, és azóta ez még jobban felgyorsult, lásd mondjuk a mesterséges intelligenciának így a mindennapjainkba való begyűrűzését.
Nyilván ezek felgyorsultak, ezek a folyamatok. Valószínűleg felgyorsultak volna előbb-utóbb így is, úgy is. De az, hogy a digitális forradalom eljött az életünkbe, ez már vissza nem fog állni valószínűleg. És itt eszembe jut az előbbi gondolat, hogy hozzászokunk ezekhez, tehát nem csak egy rossz álomként fogunk tekinteni a Covid-ra, hanem egyszerűen hozzászokunk ahhoz, hogy ilyen van, lehet, és a következő az nem fog minket meglepni.
Legalábbis nem annyira, mint ahogy az meglepett.
Hát
akkor,
igen, legalábbis azt mondjuk, hogy jó, oké, már tudjuk, hogy mit kell tennünk.
Akkor rendesen térdre esett a világ azért egy hét alatt.
Igen, nem értettük, hogy merre van az erőre. Viszont most ez valószínűleg másképp van.
Igen, de mondjuk ennek kapcsán szerintem az is látszik azért, hogy vannak ellentrendek, tehát igen, abszolút ebbe az irányba tart a világ, a digitalizáció irányába. Igen, az is látszik, hogy például a Covid időszakban most már erre vannak retrospektív adatok, hogy milyen korosztályokban hogyan nőtt meg a képernyőidő. Erről akár tudok majd konkrét adatokat is mondani, de az is látszik társadalmi szinten, hogy nagyon sokan azért ebbe bele tudnak így, tehát ilyen belecsömörlés azért megfigyelhető, hogy sokan keresik azokat a lehetőséget, hogy hogyan lehet visszatérni kicsit így az offline világba, túl azon, hogy mondjuk ilyen kis közösségeket létrehozni, keresni a tényleges személyes találkozásokat. Tehát szerintem van ennek egy olyan tendenciája is, ami túlfutást eredményez, és egyszerűen az emberiség belecsömörlik, és ellentrendeket kezd kialakítani.
A home office-ről jutott eszembe, hogy egyre több cégnél hallom, hogy jönnek vissza inkább az irodába dolgozni az emberek, mert bizonyos munkakörökben teljesen egyértelmű volt, hogy nincs olyan hatékonyságú a home office-ban végzett munka. Nyilván van olyan munkakör, meg van olyan cég, ahol ez tökéletesen tud működni, de a legtöbb cégnél azok a szociális kapcsolatok, amelyek a hatékony, meg sikeres munkavégzéshez kellenek, azokat valahogy mégiscsak az iroda teremti meg, odahaza egy számítógép előtt ülve, valahogy ez nem volt tökéletes. Ezt egyébként én a saját cégemnél is láttam, tapasztaltam, hogy a kezdeti home office után úgy mindenki szép lassan elkezdett visszajönni dolgozni.
Ebben szerintem benne van most túl a produktivitás kérdéskörén, de attól se függetlenül, hogy az emberek mentális egészsége azért nagyban befolyásolja a munkavégzésnek a minőségét. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy a depresszió az első oki tényezők között szerepel a tartós munkaképtelenség kapcsán. Tehát maga a depresszió önmagában a produktivitást is rendkívüli módon ugye csökkenti. És hogyha abból indulunk ki szintén, hogy mondjuk egy home office-ban az ember egyre jobban izolálódik, az biztosan és törvényszerűen a mentális egészségére hatás fog gyakorolni. Tehát az az igény, hogy én újra bemenjek az irodába, az nem feltétlenül az irodáról, hanem mondjuk a kollégákról szól.
Egyértelmű.
Hogy így visszatalálják a hús-véremberi kapcsolatokhoz.
Beszéljünk egy picit arról, amiről szintén szó van a könyvben, a játékfüggőségről és a telefonfüggőségről. Ugye, tehát megcsömörlésnél egy picit elgondolkodtam, mert egyrésztről oké, hogy a digitális eszközöktől elkezdtünk függni, hiszen mindent azon intézünk, és azt is észre lehet szerintem venni, hogy a Covid óta nagyon sok tartalmat gyártanak azok, akik azelőtt tartalmat gyártottak. Szóval, hogy ránk zúdul egy csomó olyan információ, amire valójában nincsen szükségünk. Ez a fajta megcsömörlés. Ez elhozhat egy olyan jövőt, közeljövőt, hogy egyszerűen azt mondja az agyunk, meg azt mondjuk, hogy elég, és nem akarunk több tartalmat fogyasztani, mint amit az előtt.
Netán ez már el is jött.
Hát, na, nézzük, mit mond a szakember?
Az abszolút látszik mondjuk figyelemkutatásokból, hogy ez a fajta digitális jelenlétünk, az nagyon, nagyon is kihatásra van az információfeldolgozási stratégiáinkra. Tehát túl azon, hogy mondjuk mennyi információt tudunk egyszerre tárolni, tehát ez a fajta kapacitás, mondjuk így a munkamemória kapacitása, az is látszik, hogy ez a figyelem megtartása folyamatosan ugrál, és ez nagyon párhuzamba vonható azzal, ahogyan viselkedünk az online térbe, ahogyan görgetünk, ahogyan váltogatunk, ahogy egy algoritmus, hogy mondjam, intelmeit követve böködünk egyik videó után a másikra, és ez az emberi figyelmet, meg az információ feldolgozást, ez gyökeresen átírja, és mindez, ez a hatás, ez kihatással lehet a hétköznapokra is, tehát hogy hogyan tudunk benne lenni egy emberi beszélgetésben, mennyi ideig tudunk figyelni a partnerre, hogyan keressük újra és újra az önstimulációt egy párkapcsolatban, egy emberi kapcsolatban, mert sokkal hamarabb ez a fajta stagnálás vagy állandóság érzés zavarni kezdi az embert, aki ugye ahhoz van hozzászokva, lásd mondjuk a TikTok videókat, hogy 10-15 másodpercenként új feldolgozandó információval találkozik. És hogyha ehhez vagyunk adaptálódva, már pedig egyre inkább ehhez vagyunk adaptálódva, az arra is kihatásra van, hogy egy befogadott információt milyen mélységig gondolunk át, hogy milyen megyünk bele egy olvasott tartalomba.
Lehet ehhez adaptálódni? Bocsánat, tehát ez létezik, hogy ez hosszú távon lehet adaptálódni? És beilleszteni ezt az evolúciónkba?
Én azt gondolom, hogy ez már adaptálódott az emberiség, és azt mondom, hogy egy jó irányú evolúció vagy nem, azt majd nyilván inkább a jövő fogja megmondani, de hát ez szemmel láthatóan igaz a mai modern emberre, hogy rövid távon tud csak kapcsolódni és figyelni. Akár érzelmileg is, tehát hogy mélyebb tartalmakat, mélyebb érzéseket nehezebben bírunk el, és bármi, ami frusztráló, bármi, ami ezt kéne valamiféle érzelmi megtartó vagy kapacitás, az gondot jelent. Tehát ilyen szempontból ez azt gondolom nem egy jó irány. Ez a fajta nagyon gyors, váltakozó figyelem és információfeldolgozás.
Mit lehet ez ellen tenni, hiszen a sebesség az egyre nő és egy irányba rohanunk?
Én azt gondolom, hogy annak a gyásza, hogy az ember nincs jelen mindenhol, és végül is erről szól az a nagyon népszerű FOMO kifejezés, hogy a Fear of Missing Out, hogyha az vagyunk hozzászokva, hogy mindent elérhetünk, akár ilyen hírek, információk tekintetében, az nyilván egy pozitív érzés valahol, hogy én képbe vagyok, hogy én tudom, hogy mi zajlik a világban, de mivel ennek az információnak egy jelentős része irreleváns a mi személyes hétköznapi életünk szempontjából, ezért frusztrációval jár, hiszen nincs ráhatásom. Tehát amit ebben lehet tenni, hogy az ember sokkal inkább szelektálja az információkat, tehát mondjuk nem olvas annyi hírt, vagy sokkal inkább a saját személyes életére fókuszál, és nem a számára irreleváns információkra. Ezzel nem azt akarom sugallni, hogy az ember abszolút zárja ki a külvilágot, és forduljon csak a saját élete felé, mert az nyilván nem egy jó irány. De abban például lehet akár ilyen terápiás technikát alkalmazni, hogy én két oszlopba felírom, hogy mik azok a tényezők az életemben, amik szorongást váltanak ki, és ezek közül melyik az, amire van ráhatásom, és mi az, amire nincs ráhatásom, mert akkor az ember már sokkal jobban el tudja dönteni, hogy mi az, amit érdemes, mi az, amit általa is meg tud változtatni, vagy amivel tud foglalkozni.
Ezeket az új keletű addikciókat, amiről most például beszélünk, egyfajta ilyen információ addikció, vagy social media addikció, ezeket hivatalosan már kezelik a szakemberek?
Abszolút bekerült a klinikai gondolkodásba, ugye van a betegségek nemzetközi osztályozása, a BNO, ott az internetes játékzavar, az már önálló diagnózisként adható.
Wow.
Tehát, hogy már tekintjük ezt annyira súlyos állapotnak, hogy önálló diagnózist is kapjon. Illetve hát a terápiában is hozzánk, miközben mondjuk én speciális drogambulancián dolgozom, de nagyon sok olyan érintett van, aki nem szerhasználati zavarral, hanem mondjuk közösségi média addikcióval, videójáték addikcióval, pornófüggőséggel, tehát abszolút digitális addikciókkal érkezik terápiába. Uh-huh. Hogy ez mennyiben más terápiás oldalról, mint mondjuk egy szerhasználati zavar kezelése, arra azt tudnám mondani, kicsit ilyen leegyszerűsített, egyszerűbb válaszként, hogy a lényegét tekintve nem más, mert ugyanúgy hiányállapotra épül rá, mint minden függőség, tehát nekünk a hiányt kell feltárni, és abban valamiféle megoldást segíteni az érintett számára.
Felvetésként szerepel a könyv szinopszisában, hogy hogyan alakul át az oktatás, az egészségügy és az ökoszisztéma, vagy hogy mit jelent számunkra, ha világgazdaság súlypontja keletre mozdul. Ezek hogyan kapcsolódnak össze az előbb említettekkel?
Egyrészt a digitalizáció és a mesterséges intelligencia az összes területen megjelenik, akár gazdasági szempontból is, ugye különböző technológiai fejlesztésekre, hogyha gondolunk. Másfelől pedig az is, hogy mondjam, ide kapcsolható, hogy az emberi kapcsolatokra mind-mind kihatása van, az, hogy az oktatási környezetben, egy munkakörnyezetben, egy gazdasági környezetben én, mint egyén, mint individuum, hogy vagyok jelen, és hogy vagyok benne közösségekben, vagy hogy nem vagyok benne közösségekbe. Mm. És ugye erről múltkor is beszéltünk, de ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy a függőség az lényegében a közösségeitől megfosztott és önmagát cselekvőképtelennek érző embernek a betegsége vagy a zavara.
Van egyébként szám arról, hogy a digitális függőség az Magyarországon mennyi embert érint?
Nagyjából ez világszinten hasonló trendek vannak, tehát mondjuk az okostelefon addikció, vannak ebben kultúrközi különbségek, de azért a felnőtt lakosságnak nagyjából durvább beszéléssel 10-20%-a érintett lehet mondjuk az okostelefon kényszeres használatába. A videójáték függőség az nagyjából a 4-5%-os, hasonló egyébként a pornófüggőségi arány is, de hát ez nem azt jelenti, hogy ennyien fogyasztják ezeket a tartalmakat, hanem ők már ténylegesen függők, tehát konkrétan klinikai tünetek szerint is problémás esetek. A felnőtt lakosság 4-5%-a mindenképp érintett valamilyen digitális addikcióba, de inkább 10-15%.
És egyéb típusú addikciókban mennyire? Gondolok itt a klasszikusokra.
Ugye a szerhasználati problémák esetén alacsonyabb az arány. Az alkoholfüggőség nyilván az Magyarországon, ami kimagasló, de ott is hát becsléseink vannak, de nagyjából 5-6%, aki alkoholfüggőnek minősíthető. Ez is rengeteg ember, nyilvánvalóan több százezer akár, de ennél magasabbak a digitális addikcióknak az előfordulásai. Illetve azt is hozzátenném, mert szerintem ez fontos, hogy ezeket észrevenni sokkal nehezebb valamilyen formában, mint mondjuk egy szerhasználati problémát, főleg azokat a szerhasználati problémákat, mint mondjuk az alkohol vagy a gyógyszerfüggőség, ami kihat az ember viselkedésére, látható jelei vannak, tehát konkrétan a test megváltozásával, vagy konkrétan a tudatmódosítás kapcsán sokkal hamarabb kiszúrjuk, vagyis nagyon sok olyan érintett van mondjuk digitális addikcióban, akik hosszabb ideig tudnak látatlanul létezni, és sokkal kevésbé veszi észre, akár a környezet, akár ő maga, hogy ez már bizony egy függőség. Hiszen nincs mondjuk mérgezés, nem kerül be a toxikológiára, mint mondjuk egy szervaszmeneti problémánál. Tehát itt a lappangása sokkal hosszabb a problémának.
Becsukja a srác az ajtót a gyerek szobájában, és a szülők azt gondolják, hogy tanul, és közben nem.
Hát, vagy a szülővel történik ugyanez. Becsukja a gyerekszobát, kimegy, és ugyanazt csinálja, mint a gyerek az ajtó másik oldalán. Most az van, hogy közben azon gondolkodom, hogy erről annyi ideje beszélgettünk már, akár ebben a műsorban, akár másik műsorban, ez mindig téma. Annyira tudjuk már, hogy mi történik. És szerintem nagyjából annyira egyszerű a megoldás, mint az egyszer egy, és mégis az van, hogy könyvek születnek róla, meg beszélünk róla továbbra is, és nincs megoldás. Klinikai szempontból, ön szerint a megoldást, az hol kell majd keresni, vagy merre kéne elindulni, közösségileg, egyénileg, bárhogyan, de az, hogy ezeket a dolgokat, amik most körülvesznek, és gyakorlatilag mindig úgy beszélünk róla, hogy az életünkre törnek, ezeket hogy lehetne előbb-utóbb tényleg kiiktatni az életünkből, vagy egy jobb irányba indítani el a dolgokat?
Itt mindig abból érdemes kiindulni, hogy mik a háttértényezők, mondok párat, ami szinte minden addikciónál ott vannak, a digitális addikciónál abszolút. Egyrészt a világtól való félelem, a világtól való szorongás, hogy egyszerűen nem merek kilépni a valóságba, mert egyre félelmetesebbnek látom. Ez egyéni szinten kontrollálható úgy, hogy például az előbb említett módon kevesebb olyan hírt fogyasztok, ami borzalommal, rettegéssel tölt el, de nincs rá hatásom. A másik, ugye, amit ebbe a beszélgetésbe is többször kiemeltünk, az emberi kapcsolatok. Tehát egyszerűen nyitni, és ugyanúgy itt is megvan az, hogy a másik embert ne fenyegetésként lássam, hanem erőforrásként, jó értelemben. Tehát ez is egy a megoldás vagy a felépülés felé tartó erő. A harmadik azt gondolom az, hogy többféle örömforrás keresek az életemben, ez a több lábon állás gyakorlata. Mert minél inkább csak egy örömforrásra támaszkodok, az annál inkább, mint egy ilyen nagy gravitációs mező be fog szippantani, és kényszeressé válik majd a dolog. Illetve nagyon sokszor azt is látjuk, hogy az egész családi rendszer érintett, tehát nem csak az egyénnek van problémája, hanem az egész családi rendszer érintett az addikcióba. Ez pedig a hozzátartozók felelőssége, amit szintén szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy abban nem lesz érdemi megoldás, hogy én elküldöm mondjuk a függő fiamat, vagy az alkoholbeteg apámat terápiába, és akkor leporolom magamról a felelősséget, hanem egész egyszerűen az egész családi rendszert kell kezelni, például családterápiába, például párterápiába, például hozzátartozói csoportokra való látogatással, tehát hogy végre tekintsük úgy az addikciót, mint egy rendszer szintű probléma, és a rendszert most érezhetjük úgy, hogy családi rendszer és társadalmi rendszer szintű probléma. Amíg ez nem történik meg, amíg nincs egy olyan formája a prevenciónak, amit úgy nevezünk, hogy környezeti prevenció, vagyis az egész lakosságnak, most azt tudom, hogy nagy ívű gondolat, de az egész társadalomnak a hozzáállása egy-egy addiktológiai magatartáshoz, addig nem igazán várhatunk nagy csodákat.
Akkor egyelőre reménykedjünk abban, hogy ezek a csodák előbb-utóbb beszivárognak az életünkbe.
Ennek az első lépése az, hogy beszélünk róla. Amit most csinálunk, az ugye az első lépés az destigmatizáció, tehát destigmatizálni az addikciós zavarokat, hogy erről lehessen beszélni. Nem véletlenül hivatkoznak erre ugye a szakirodalomban sokszor, hogy kommunikálhatatlan zavarok, mert nem beszélünk róla. És most, hogy beszélünk róla, mi is számos egyéb műsorban nyilván, az egy első lépésnek nagyon jó.
Dr. Kapitány Fővény Máté szakpszichológussal, a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karának adjunktusával, a Holnap című könyv szerkesztőjével Marosi Viktor beszélgetett. A műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője volt. Pár perc múlva jövünk vissza, itt a hétvégi menetrendben maradjanak velünk.